Köszöntöm a stúdió vendégét, Misi Adelinát, a SoftMedica üzletfejlesztési menedzserét.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hogy mi most a robotsebészetről beszélgethetünk, annak az a magyarázata, hogy ide, Miskolcra, a központi kórházba érkezett, úgymond kipróbálásra a Da Vinci robot, és ennek az előnyeiről, hasznáról fogjuk tájékoztatni a hallgatókat. Tettük mi ezt már korábban is a Csillagpont Rádió műsorában, hiszen az országon belül, a klinikákon már több helyen található, nem beszélve a világon tapasztalt térhódításáról, de most az a tisztünk, hogy elmondjuk ennek a robotsebészetnek a jótékony hatásait és előnyeit. Kezdjük azzal, hogy mióta beszélhetünk mi egyáltalán a robotsebészet alkalmazásáról.
Ugye a robotsebészet a 60-70-es években kezdett kialakulni, mint ötlet. Első körben a NASA, illetve az amerikai hadsereg tervezett ezzel, hogy a harcszereken, illetve az űrben tudjanak ellátni sérülteket és sebesülteket. Ezt követően került be a robot a műtőbe, 80-as években már biopsziát végeztek a Puma nevezetű robottal, és egyébként pedig 2003 óta történt egy cégfúzió, amin keresztül a Da Vinci robotsebészeti rendszer elkezdte az említett térhódítást, és végeztünk el rajta több mint 16 millió műtétet.
Pont ezt akartam mondani, hogy a térhódítás során elérkeztünk a 16 milliómodik számhoz. Különböző régiókban történt ez a térhódítás. Itt a Csillagpont Rádió műsorában elhangozhatott olyan beszélgetés, amelynek során nem csupán Da Vincit mondtam, hanem Da Vinci XI-t. Az azt jelenti, hogy több generációs műszerről, berendezésről van szó, ugye?
Így van. Ami jelenleg itt a Miskolci Kórházban megtalálható, és a különböző szakterületek orvosainak lehetőség van kipróbálni, az egy Da Vinci XI típusú negyedik generációs robot. Ez 2014-es modell. Azóta kijött egy Da Vinci X típusú modell, egy Da Vinci SP, és idén jött ki az ötödik generáció, aminek jelenleg csak FDA engedélye van, tehát Amerikában tudják használni a szakemberek.
Nyilván ez azt jelenti, hogy állandóan tökéletesítik és fejlesztik, ugye?
Így van.
Hát, hogyha már a fejlesztésről és a tökéletesítésről beszélünk, akkor mondjuk meg, hogy mit tud ez a gép.
Fontos tudni, hogy a robotsebészet, így hívjuk, de egyébként ez egy robotasszisztált sebészet. Tehát az orvos végzi a beavatkozást a robot, önálló döntéseket nem tud hozni. Három része van ennek a robotsebészeti rendszernek. Van maga a robot része, ezen található négy kar, itt helyezkednek el az eszközök, az optika. Van egy videótorony, ami egy központi egység, ez tulajdonképpen az egész rendszernek az agya, és van egy konzol, ahol a konzolsebész lakik. Ez a három komponens biztosítja azokat az előnyöket, amit a szakma képviselői a robotsebészet kapcsán tudnak biztosítani, mind a sebész, mind az állatorrendszer, mind a páciens számára. Tehát a precíz mozgás, a rendkívül jó látási viszonyok, 3D-ben látnak a sebészek, rendkívül jó képminőségben és kamera remegés nélkül láthatják a műtéti területet, illetve megvalósul a sebészek nagy álmait végre maguknak asszisztálnak, úgyhogy négy kart kezel egy sebész.
A kamera remegés nélkülnél eszembe jutott, hogy ugye a műtő, az operáló orvos sem remeg, mint mondjuk korábban az 5-6 órás műtét elvégzése során, mert ugye mentesíti bizonyos megterhelő mozdulatoktól ez a robotasszisztens. Meg az is eszembe jut, hogy a számtalan előny mellett, hát nem mindegy, hogy az emberen mekkora vágás van egy műtét után. Tehát itt ez a miniaturizálás, ez azért előtérbe kerül a beavatkozások során, meg az is eszembe jutott, hogy sokszor beszélünk mi az egészségügyön belül a társszakmák összhangjáról, mert hát egyúttal és egy időben állhat vagy ülhet adott esetben a műtőasztal mellett sebész, mondjuk érsebész, épp úgy, mint onkológus is, ugye? De ott kell, hogy legyen a műtőben a mérnökember, mert hogy bármi történik, azért elsősorban az az ő feladata, hogy zökkenőmentesen működjön a gép.
Így van. A műtői tím úgy néz ki, hogy maga a konzolsebészről egy konzolban, ő is a műtőben van, tehát ő sincs a műtőn kívül, ez nagyon fontos, hiszen mégiscsak szemmel tarthatja az operált pácienst. A műtőasztal mellett elhelyezkedik egy első asszisztens, illetve a műtősnő, a műtős fiú, az anesztézia, mindegyikük kap megfelelő képzést arra vonatkozóan, hogy különböző vészhelyzetekben mi a protokoll és mit kell tenniük, tehát nagyon gyorsan tudnak beavatkozni. Olyan esetekben, amikor esetleg konvertálásra kerül sor, tehát ki kell nyitni mondjuk a beteget, és le kell róla választani a robotot. A mérnök ott van a műtőben, de csak online jelenléttel, hiszen ezek a rendszerek 24/7, tehát minden percben interneten vannak. Ez azzal jár, hogy a mérnöki csapat tudja felügyelni, és tudja figyelni azokat a hibalogokat, amikkel megelőzheti az esetleges problémákat a robotsebészeti rendszerre vonatkozóan. Ezek technikai problémák, tehát nem szakmai problémák, amikor beteg specifikusan merülhetnek fel a műtőben, de sokkal hamarabb látják ők azokat a hibajeleket, hogy az egyik kar mondjuk rosszalkodik, tehát ilyen formában sokkal hamarabb ki tudjuk cserélni, mint azt bárki észrevenni a műtőben, hogy valami problémája van.
Leginkább hol van jelentősége? Milyen műtét típusoknál? Vagy nincsenek valamiféle protokollja, szabálya, hogy hol lehet és hol nem lehet még alkalmazni?
A robotsebészeti technológia, ezen belül a Da Vinci, amiről jelenleg szó van, jelenleg urológiában, nőgyógyászatban, sebészetben, mellkassebészetben és fejnyaksebészetben áll rendelkezésünkre. Fontos tudni, hogy ez felnőtt ellátásban, gyermekellátásban pedig urológia, nőgyászat és sebészet területeken kaphatnak ellátást a kisebb páciensek. És ezen belül a műtéti paletta hatalmas, úgyhogy rengeteg műtéti formára nyújt minimál invazív megoldást.
Mikor tört be hazánkba ez a térhódítás?
Egy picit kellett várnunk erre a robotsebészeti rendszerre. Én 10 éve tanultam erről az egyetemen, és akkor még nagyon szkifinek tűnt, hogy valaha ez ide fog érkezni, ma pedig óriási öröm, hogy részesen lehetek ennek a programnak, ami itthon zajlik. Az első telepítések 2021. decemberében történtek 2 intézményben, és az első műtét az 2022. januárjában volt, egy urológiai műtéttel kezdtünk az Országos Onkológiai Intézetben, és ezt követően csatlakozott a nőgyógyászat, és történtek további telepítések, és jelenleg már 8 rendszer áll rendelkezésünkre itthon.
Nem csak a képzés a feltétele egy ilyen alkalmazásának, hanem nyilván anyagi háttere is van. Nem akarok én itt pontos, precíz összegeket, mert biztos, hogy mindenkinek eszébe jut, hogy ez egy meglehetősen drága berendezés, ugye?
Igen, igen, mindig ez a kedvenc kérdésem, hogy mind a szakmától, mind az érdeklődőktől, amikor látnak egy ilyen rendszert, hogy na ugyan ez mennyibe kerül. Valóban nem olcsó, de az egészségügyi fejlesztések nem azért történnek, hogy olcsóbb legyen a betegellátás. A laparoszkópia drágább, mint a nyitott sebészet, a nyitott sebészet pedig drágább, mint ha nem operálnánk meg senkit.
A képzés érdekelne, hogy és hol történik ez a képzés. Tehát nyilvánvaló, hogyha kikerül egy egészségügyi intézménybe vagy klinikára ez a robot, akkor ott fogadó készségnek kell lenni. Tehát képezni kell orvos szakdolgozót egyaránt.
Így van. Amikor telepítünk egy robotsebészeti programot, illetve amikor történik egy szerződéskötés az intézmény és a cég között, nem úgy történik ez a rendszer átadás, hogy betoljuk a robotot a műtőbe, és akkor köszönjük szépen, itt sem vagyunk, hanem nagyon sokat foglalkozunk az intézményen, és tulajdonképpen beköltözünk oda. Egyfelől nagyon fontos, hogy a konzolsebészeknek van egy nagyon jól strukturált tréning programja, tehát fontos tudni, hogy ők már tudnak operálni, ők szakképzettek, tapasztaltak, mindent tudnak, nekik a robot technológiát kell elsajátítani. Ennek a technológiai tréningét a kollégáim végzik, itthon rendelkezésünkre áll egy 8 fős robotsebészeti csapat, ők végzik a robotsebészeknek a képzését, illetve az első asszisztensnek a képzését, hiszen említettük, hogy a beteg mellett is van egy orvos. Ezen felül pedig ugye a műtősnők, műtősfiúk is kapnak képzést, ez mind jól struktúrált program keretén belül zajlik, és el szoktuk felejteni, de nagyon fontos, hogy van egy anesztézia, akik nélkül nem lenne műtét, úgyhogy őket is összekötjük országon belül, akár országhatárokon kívüli centrumokkal, ahol tudnak érdeklődni, tudnak tapasztalatot cserélni, és megfelelően fel tudnak készülni egy biztonságos programindulásra, illetve van a steril egység minden kórházban, ami szintén nagyon fontos a biztonságos betegellátás érdekében, ők is kapnak természetesen képzést az eszközökkel kapcsolatban.
Volt már itt ebben a központi kórházban úgynevezett torony. Ez vajon, hogy mondjam, fiatalabb változataként fogható fel, vagy kevesebbet tudó változataként fogható fel a Da Vinci X-nak?
Hogyha a toronyról beszélünk, az valószínűleg egy laparoszkópos torony volt.
Igen.
Itt az egység, az egyik egysége a robotsebészeti rendszerünknek tulajdonképpen hasonlít egy laparoszkópos toronyhoz, de itt fontos, hogy az orvos egy konzolban ül, nincs bemosakodva a műtéthez, nincs beöltözve, hanem egy konzolból operálva kényelmesen, ergonomikus pozícióban látja el a beteget.
Igen, de ehhez meg kellett tanulni másként gondolkodni, másként látni a dolgokat.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a konzolsebészeink és a jövendőbeli konzolsebészeink már nagyon várták, hogy itt legyen ez a technológia. Úgyhogy valóban ez egy teljesen új tanulási folyamat, ami egyébként jelentősen rövidebb tanulási görbével jár, mint a laparoszkópos sebészet, de hajlandóak leülni és megtanulni és elsajátítani ezt a technikát. ez kórházon belül történik, tehát amikor ideje van, mi igyekszünk ahhoz alkalmazkodni, és úgy megtartani a képzést. Természetesen ez lehet egy hónap, két hónap, három hónap, attól függ, hogy ki mennyire tudja rászállni az időt. Van egy szimulátor, amit tudnak gyakorolni, ezt szoktuk is javasolni, hogy a javasolt 40 óra felett is ér beleülni a szimulátorba, és tökéletesíteni a készségeket. Úgyhogy minden rendelkezésükre áll ahhoz, hogy ezt elsajátítsák. És nem szokott panasz érkezni arra, hogy ez milyen nehéz.
Tehát nem csak a Da Vinci X-Site mutatják be, hanem a képzést is magukra vállalják, a cég magára vállalja
így
ezek
van.
Szerint.
8 rendszerünk van, 7 központban. Az Onkológiai Intézetben és a Jan Ferencben voltak az első telepítések, ezt követte a Semmelweis Egyetemnek a robotsebészeti programja, majd Pécs robotsebészeti programja, ezt követően megjelent az első magánellátásban dolgozó robotunk a Weberben, majd az Onkológiai Intézet beszerezte a második robotsebészeti rendszerét, tavaly végén telepítettünk a Győri Petszaladár Kórházban, és idén évelején pedig a Debreceni Egyetemen.
Út a jövőben? Beszélünk erről, ugye?
Út a jövőben, úgyhogy közben van egy tökéletes jelen.
A képzés egyébként akkor előbb-utóbb bevonódik az orvos képzésbe is, gondolom, nem?
Így van, ezt már elkezdték alkalmazni az egyetemek, tehát a jelenlegi 3 egyetem, ahol működik robotsebészeti program, ott ők már ezt kezdik beforgatni az oktatásban, mind graduális, mind posztgraduális kereteken belül, és nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati formáját is be tudják mutatni a hallgatóknak, és biztosítanak arra lehetőséget, hogy megtapasztalják, hogy milyen egy ilyen robotsebészeti rendszerrel dolgozni. Ezen felül, ami még fontos, hogy a magyar jogszabály is szabályozza természetesen a robotsebészet működését hazánkban, nagyon helyesen, és az elvárt proktorált műtétek száma, tehát amikor egy expert, egy nagyon tapasztalt robotsebész jön és segíti a kezdő robotsebészt, az első műtéteinél ez 6 kötelező proktorálást jelent, és már hazánkban is vannak magyar nyelven beszélő magyar proktorok, urológia, nőgyógyászat, sebészet és mákos sebészeti területen is, akik szintén tovább segítik a hazai konzol sebészek képzését.
Az orvosok, a műtő orvosok szempontjából és a megműtött beteg szempontjából milyen előnyöket kell kihangsúlyozni?
Fontos, hogy ez nagyon ritkán beszélünk arról, hogy mi a jó sebészeknek, de maga a robotsebészeti technológia jó a sebészeknek, jó az ellátórendszernek, és ami a legfontosabb, jó a páciensnek.
Mert?
A sebész egy ergonomikus pozícióban ül, egyrészt ki tud szállni, kicsit meg tudja mozgatni az izületeit, tud egy kicsit nyújtózkodni, és egyébként pedig nem egy kitekeredett laparoszkópos műtéti pozícióban helyezkedik el, hanem ülve operál, néz egy 3D-s képet, ami tökéletes látási viszonyokat biztosít neki. Emellett természetesen, ami óriási segítség, az artikuláló eszközök, melyek 7 szabadságfokban mozognak, nincs kézremegés, amiről már beszéltünk, és ezen felül pedig biztonságos kommunikáció van a team tagokkal, tehát ezt nem veszítjük el. A páciensnek rengeteg előnye van a robotsebészeti technológiából kifolyólag, kisebb meccések vannak, néha kevesebb meccés is van, ez ugye műtét típustól függ, illetve nagyon sok olyan betegség van, amit eddig nem tudtak ellátni minimál invazívan, tehát kis kulcsuksebészet keretén belül, hanem mindenképpen fel kellett nyitni a betegeket, hogy elérjék a különböző esetleg daganatos elváltozásokat. Nagyon sokat profitálnak az obesz betegek a robotsebészeti technológiából, hiszen ők egy másik rizikócsoport, és nekik is a minimál invazív ellátásuk nem mindig zajlik úgy, ahogy ezt a szakma szeretné, úgyhogy számukra is óriási előnyt nyújt. És úgy összességében elmondható, hogy ami mind a 3 kategóriában előny, az általánosságban a rövidebb kórházi tartózkodás, a kevesebb vérvesztés, tehát az ITU intenzív osztályos ellátási napok számának a csökkenése, kevesebb gyógyszer és a munkába történő hamarabbi visszatérés.
És még nem is beszéltünk olyanokról, mert emlékszem, erről is szó volt már itt a rádióban, hogy van például egy olyan asztal, ami mozgatható pontosan úgy, ahogy ez a robot sebészeti beavatkozás történik, ami megint a beteg szempontjából hasznos, mert egyrészt nem terheli a beteget különböző forgatással, másrészt a precizitást növeli, tehát az eredményességet.
Így van, összehangolásban működik ez az asztal a robot sebészeti rendszerrel, tehát nem kell kidokkolni a robotot, nem kell eltávolítani a robotot a betegből. Ezzel időt is nyerünk, és természetesen a betegnek is jobb, hogy kevesebb hasfali trauma éri, és ez együtt mozog az anesztézia és a sebész szakmai indoklásának megfelelően.
Meddig lesz nálunk ez a gép?
Hát a szakma nagy bánatára ezt a gépet a mai napon el fogjuk vinni, de nagyon szívesen hozzuk legközelebb is, és nagyon örülnénk, hogyha lassan a műtőbe is tudunk egyet hozni.
Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben a Da Vinci robotsebészetről beszélgettünk Misi Adelinával, üzletfejlesztési menedzserrel. Köszönöm a beszélgetést!
Én is köszönöm!